Jézus Krisztus hívogat most minnyájunkat igéje és szent lelke által. Jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok a ti lelketeknek. A mi segítségünk jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Életem a porhoz tapad, Uram, eleveníts meg téged a te igéddel, mert csak Istennél csendesül el az én lelkem, csak tőle kapok segítséget. Kedves szeretett testvéreim, Isten igéjében bízva, olvasom Istenünknek szent igéjét János evangéliumának 6. részéből, az első 15 versből. Jézus ezután elment a galileai tengernek a Tibériás tavának túlsó partjára. Nagy sokasság követte őt, mert látták azokat a jeleket, amelyeket a betegeken tett. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus körül tekintett és látta, hogy nagy sokasság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek: honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ez pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki: 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András, a Simon Péter testvére így szólt hozzá: van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal, de mi ez ennyinek? Jézus ezt mondta: ültessétek le az embereket. Nagy hű volt azon a helyen, letelepedtek tehát a férfiak, szám szerint mintegy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyeret, hálát adott és kiosztotta az ott ülőknek. Ugyanúgy osztotta a halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt a tanítványaihoz: szedjétek össze a felesleges darabokat, hogy semmi ne menjen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyérből való darabokkal, amelyek feleslegesek voltak azoknak, akik ettek. Az emberek látva a jelt, amelyet tett, ezt mondták: ez valóban az a próféta, akinek el kellett jönnie a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Istenünknek szent lelke tegye áldottá az ő igéjét, azért hát gyertek testvéreim, imádkozzunk a mi mindenható Istenünk előtt. Drága mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, te hívtál bennünket, te ébresztettél vágyat a lelkeinkben, és most itt vagyunk. Hálát adunk azért, hogy eljöhettünk a te szent házadba, mert hallottuk, mert éreztük a hívásodat, amellyel vártál minket most is a te igéd által. Jöjjetek én hozzám minnyájan. Úrunk, oly sok hívószó jut el a szíveinkig, de hálát adunk, Úrunk, hogy ma te hangod volt az, amely legyőzött minden földi hangot. Kérünk téged, hogy ez a drága hang hogy tudja megnyitni szíveinket, lelkeinket, gondolatainkat, míg a te igédre figyelünk. Kérünk, Urunk, hogy mint mennyből alászálló kenyér, elégítsd meg ma a mi szíveinket, hogy ne csak fáradtságos kenyérért tudjunk fáradozni, hanem engedd meg, Urunk, hogy ma miénk lehessen Jézus Krisztus, a mennyből alászálló kenyér. Jöjj, Urunk, és te, aki látod életünket, bűneinket, szeretetlenségeinket, jöjj és oldozz fel bennünket, ami megváltó Krisztusunknak szeretete által. Áld meg, Urunk, az ige hirdetőjét, hogy szent lelked által tudja hirdetni a te kijelentéseidet, s kérünk, áld meg minket, mint az ige hallgatóit, hogy befogadói és megtartói tudjunk lenni a te igédnek. Urunk, te gyümölcs termésre rendeltél bennünket, áldj meg minket, Urunk, hogy áldássá lehessünk. Az Úr Jézus nevében adunk hálát, hogy itt vagy közöttünk, és meghallgatod imáinkat. Amen.
Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket az igazsággal, a te ígéd igazság. Amen. Új kenyérért hálát adó gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, a mai hálaadó Isten tiszteletünk alapigéjét. János evangéliumának a 6. fejezetéből a 23. verstől a 35. versig olvasom az igét. Tibériásból jöttek hajók, annak a helynek a közelébe, ahol a kenyeret ették, miután hálát adott az Úr. Amikor tehát látta a sokaság, hogy sem Jézus, sem a tanítványai nincsenek ott, beszálltak a hajókba, elmentek Kapernaumba, és keresték Jézust. Amikor megtalálták a tenger túlsó partján, megkérdezték tőle, Mester, mikor jöttél ide? Jézus ezt válaszolta nekik. Bizony, bizony, mondom néktek, nem azért kerestek engem, mert jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a kenyerekből, és jól laktatok. Ne veszendő eledelért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az emberfia ad majd nektek, mert őt pecsétjével igazolta az Isten. Ekkor megkérdezték tőle, mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk? Jézus ezt felelte nekik, az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Erre megkérdezték, és te milyen jelt mutatsz, hogy miután láttuk, higgyünk neked. Mit cselekszel? Atyáink a mannát ették a pusztában, ahogyan megvan írva, mennyei kenyeret adott nekik enni. Jézus pedig így válaszolt nekik. Bizony mondom néktek, nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak. Erre azt mondták neki, Uram, add nekünk mindig ezt a kenyeret. Jézus azt mondta nekik, én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg. Aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet, sokszor van úgy az ember, hogy elkezd keresni valamit nagy erőbedobással, és a nagy keresés közben valami teljesen mást talál. Előfordulhat velünk ez akkor, amikor könyvtárba megyünk, egy bizonyos könyvet keresve, járunk a polcok között, és szemünk megakad más könyveken. És a végére már nem egyet, hanem többet, sőt, jobbakat is találunk. Nyilvánvaló azonban, hogy legtöbbünk életének középpontja nem a könyveknek a keresése, hanem valami másé. De mié is? Ha valakit megkérdeznénk, akár itt a jelenlevők közül, vagy akár az utca emberét úgymond, hogy mi az a dolog, amit keres? Minek a keresésével foglalkozik a legtöbbet, akkor a mi magyar nyelvünk is adja egyértelműen a választ, hogy hát mi mást, mint a pénzt. Vagy régiesebb kifejezéssel élve a kenyérkeresetet. Vagy ha egy kicsit fennköltebben akarjuk kifejezni magunkat, akkor azt mondjuk, hogy keressük a javakat. Ez tehát az életnek egyik legfontosabb tevékenysége, hiszen ehhez igazítunk sok mindent. Ehhez igazítjuk a napi beosztásunkat, ehhez igazítjuk a heti rendünket, lakóhelyünket, néha még lakásunkat vagy autónkat is úgy vásároljuk, hogy megfelelő legyen a munkához, a kenyérkeresethez. És ez így is van rendjén. Kenyérkeresésünk nagyon fontos. Azért beszélek erről, kedves testvéreim, mert ünnepi Isten tiszteletünk alapigéjében találkozunk egy sokasággal, akik szintén keresnek, szintén kenyeret keresnek. Érzésem szerint legalább ezeren voltak ezek az emberek, egy nagy tömegről van szó, akik hozzánk hasonlóan kenyérkeresők. Azonban ők nem csak olyan értelemben voltak kenyérkeresők, hogy a mindennapi betevőért megdolgoztak, hanem valóságosan is kerestek egy bizonyos kenyeret. Az igeolvasás alkalmával hallhattuk, hogy Jézus 5000 embert vendégelt meg, oly módon, hogy egy kisgyermek 5 árpa kenyerét és 2 halát elegendővé tette az ő számukra. Igen, már ebben a történetben is látszik, ami később Jézus szavaiban kibontakozik. Amikor Jézus megkérdezte a tanítványokat, hogy honnan vegyünk kenyeret, akkor a tanítványok szintén kenyérkeresésébe kezdtek. Elkezdtek gondolkozni, elkezdték járatni az agyukat, hogy vajon hogyan lehetne ennyi embert jól lakatni. Bizonyára végig futott bennük az, hogy mennyi pénzünk van, mennyi kenyeret lehet ebből venni, aztán, ha úgy hallhattuk az ige olvasásból, felmérték azt, hogy hány ember van itt, és ennyi embernek körülbelül mennyi pénz szükséges. Ők is keresik a kenyeret. Próbálják a betevőt megkeresni annak a sok ember számára. És mindennek a kereséseknek, mind a 5000 ember megvendégelése esetében, mint az alapige esetében egy csoda lett a végeredménye. Egy csoda, egy különleges találkozás. Azt kell látnunk ezekben a keresésekben, hogy egy minőségi változáson mennek keresztül azok, akik keresnek. Azért mondom ezt, mert a történetből világos, hogy ők csupán kenyeret kerestek, és valami nagyobb minőségű dolgot kaptak meg. És a tanítványok is emberi módon próbálták a kenyeret valahogy biztosítani annak a sok embernek, és egy magasabb minőségű dolgot és élményt éltek át, egy csodát tapasztaltak meg. Jézus az 5000 ember megvendégelése után visszavonul. Visszavonul, mert királlyá akarják tenni őt. Nagyon érthető az elgondolás. Érthető az az elgondolás, hogy ott van egy nagy hatalmú ember, egy csodarabbi, aki egy hatalmas kenyérszaporítási csodát tett, és mindannyian azt gondolják, hogy ő a messiás, azaz ő az a király, akit megígértek a proféták, akik helyreállítja Izraelnek a rendjét, és úgymond pajzsra akarják őt emelni, királlyá akarják őt tenni. Jézus, amikor visszavonul, amikor minduntalan, egyébként több evangéliumi helyen is elutasítja azt, hogy királlyá tegyék, akkor azt mondja el, hogy az ő országa nem ebből a világból való. És egyébként ki is mondja ezt a passió történetben. Nem ebből a világból való. Nem a kenyérkeresés mentén zajlik a vele való közösség. Nem a különböző emberi megoldási stratégiák mentén zajlik a Jézusra való közösség. Mert hát akkoriban azt gondolták, hogy milyen jó lenne, ha Dávid gyökere, ága, ugye, ahogy a proféciában olvashatjuk, valóban eljön és helyreállítja a dávidi királyságot, és Izrael megint hatalmas lesz, és a filiszteusok berezelnek, és félni fog mindenki tőlük, és megint a rómaiakat kiűzik, és erős államot alapítanak, meg így gondolkoztak az emberek akkor is. És ezért gondolták, hogy Jézus királlyá kell tenni, majd ő mindezt megcselekszi. Azonban Jézus ezt minduntalan visszautasítja. Azt mondja ezzel, érzésem szerint legalábbis, hogy nem így kell megoldani a dolgokat. Nem így kell megoldani egy-egy ember életét, nem így kell megoldani egy közösségnek, egy országnak az életét. Az én országom nem ebből a világból való. Aztán másnap, a kenyérszaporítás utáni napon, a tömeg keresni kezdi Jézust. Ide-oda vonulnak. Mi hajthatta őket? Mi volt az a belső motiváció, ami Jézus irányába hajthatta őket? Miért keresték kitartóan Jézust? Talán azért, ami miatt korábban, hogy megérintette őket valami? Talán ilyen fenkölt gondolatokkal közeledtek Jézus felé, mert a tanítását akarták hallani, mert az ő isteni lénye olyan kisugárzással volt, hogy tanítványok megmozdultak. Mondhatnánk azt is, hogy felismerték benne a messiást. Azonban Jézus szava egy kicsit földre lát bennünket, és azt teszi világossá, hogy az emberek nem ilyen fenkölt okok miatt mentek Jézus után, és nem ilyen szép, magasztos lelki célok hajtották őket, hiszen azt mondja Jézus, bizony-bizony mondom néktek, nem azért kerestek engem, mert jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a kenyerekből, és jól laktatok. Mit mond ezzel Jézus? Azt mondja, hogy az emberek egyszerűen éhesek lettek. És hát olyan az ember is, mint az állat, mindig visszajár arra a helyre, ahol korábban táplálták, és az emberek is nyilván végig gondolták, hogy hát gondoljuk végig tegnap, hol lettünk utoljára Jézusnál, akkor menjünk Jézus után. Ennyire egyszerű a dolog. És ez nem utólagos belemagyarázás, hiszen Jézus Krisztus maga mondja azt, hogy jól laktatok, és ezért jöttetek ide. Nem azért, mert jelet láttatok. Nem azért, mert ez a jel egy lelki tartalomra, egy megszólítottságot provokált a szívetekbe, hanem azért, mert a szívtől egy kicsit lejjebb elkezdett korogni a gyomratok. Az, hogy az őt követő sokaságnak az egész messiás dolog csak bélügy, ezt maga Jézus mondja. Abban tudják Jézus nagyszerűségét megragadni, hogy ő az, aki ellát bennünket. Ő az, aki megtölti a hasunkat. Nem sokban különbözik-e tömeg tehát attól a mai embertől sem, aki képes hosszú perceket, akár egy órát is eltölteni sorban állva egy-egy akciós áruért. Jézus számukra a grátis kenyér forrása. Az a kenyér, amit nem kell megvásárolni, hanem adja nekik ingyen valaki. Ezért keresik őt olyan buzgón. Lehet, hogy egy kicsit kiábrándító mindez. Lehet, hogy az evangéliumok szent levegőjében egy kicsit nehezen tudjuk ezt felfogni és megérteni, de hát maga Jézus mondja, azért, mert ettetek a kenyerekből, és jól laktatok, és ismét ezt szeretnék. Amikor látjuk ezeket a tanítványokat, egy kicsit érdemes saját világunkra, saját korunkra is gondolni, és megvallani azt, hogy a mi keresztény életünket és hitünket is gyakran összekeverjük a kenyérkereséssel, ebben az értelemben való kenyérkereséssel. Amikor az egyház által támogatott külföldi ösztöndíjra készültem tanulmányútra, akkor egy beszélgetés alkalmával az egyik ismerősünk azt mondta, hogy nagyon jó, hogy mész, használd csak ki az egyházat. Használd ki, hogy fizetik a repülőjegyet, fizetik az ott tartózkodást, világot látsz, használd ki az egyházat. Nem áll messze ez a lelkület attól, a lelkülettől, amely jellemezte a kenyérkereső embereket Jézus esetében is. Használjuk ki, hogy itt van ez a messiás. Használjuk ki, hogy csodát tesz és kenyeret ad. Hát milyen jó. Nem kell megdolgozni érte. Használni és kihasználni az egyházat. Manapság is sokan így viszonyulnak a hit dolgaihoz. Hiszen az egyház az olyan jó. Az egyház az olyan jó hiszemű. Az egyháznak az a dolga, hogy jó legyen, és jó hiszemű, és megbocsásson, és már bocsánat, hogy néha balett legyen. Gyakran így állnak sokan. A mai világban jellemzően olyan emberek az egyházhoz, akik a megérintettséget még nem tapasztalták meg az életükben, akiknek nincs még hitük, de valami módon mégis kapcsolódnak. Ezt átlátva, mi lehet, hogy elzavartuk volna a tömeget, és azt mondtuk volna Jézus helyébe, hogy milyen szemtelenség ez, hogy a messiást ilyen dolgok miatt, haszonszerzés céljából, potya kenyér céljából keresik és zavarják. Talán megfelelő emberi magatartás lett volna ez. Azonban Jézus nem így tesz, mert látja, ő látja a szívnek az indulatát, ő el is mondja nekik, rájuk pirít, úgymond, de tovább lép, és meglátja a lehetőséget ebben is. Meglátja a megfeddés után azt, hogy ezek az emberek éhesek, és ez az éhség példáz egy lelki éhséget is, és kihasználja az ő éhségüket, hogy valami jobb, magasztosabb és lényegesebb kenyeret mutasson nekik. Azt munkálja az Úr Jézus a tanításával, hogy a kenyérkeresők ne csak ételt, illetve most már nem is ételt, hanem életet találjanak. A nagybetűs Istentől jövő életet. Ne veszendő eledelért fáradozzatok, mondja az Úr, hanem az örök életre megmaradó eledelért. Más fordítási lehetőség szerint ne veszendő eledelért dolgozzatok, munkálkodjatok. Ezt mondja benne az ingyen kenyeret kereső embereknek. Ne veszendő eledelért dolgozzatok. És akkor itt már fölemeli őket, és kiemeli abból a evés, jóllakás, éhség körből. És azt mondja, hogy jöjjetek rá, hogy ez lelkileg is ugyanígy van. Hogy ugyanúgy éhesek vagytok a lelkiekben. És nem érdemes a veszendő eledelért fáradozni, amikor sokkal nagyobb dolgot kaphattok tőlem. És ebből a szempontból az 5000 ember megvendégelésének a története csupán egy belépő, egy meghívás arra, hogy felfigyeljenek arra a valakire, aki Istentől jött, és életet ajándékoz mindenkinek. Nem az a lényeg. Nem az a lényeg, hogy történt egy csoda. És nem az a lényeg, hogy ma is különböző varázslásokat, csodákat tegyünk. Nyilván mélyhitű emberek ma is tudnának hasonló csodákat tenni, ezt én nem tagadom. De a lényeg enélkül is megtalálható Jézus Krisztusban. A keresésnek lehet tehát egy lelki tartalma, sőt, Jézus szerint ez a lelki tartalom a lényeg. A többi csupán járulékos dolog. A lelki tartalom a lényeg, mondja Máté evangéliumának 6. fejezetében, a 33. versben, a jól ismert ige. Jézus szava, keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Az ezek alatt azt érti, hogy ruházkodás, élelem, étel, ital, hajlék. Ezt érti. De mit kell először keresni? Az Isten országát. Ez legyen az elsődleges, fontos dolog. És amikor azt mondja, hogy ne veszendő eledelért dolgozzatok, munkálkodjatok, egyértelműen nem arra szólít föl, hogy akkor most a felmondási nyilatkozatot írjuk alá, azt adjuk oda a főnöknek holnap, hanem azt mondja, hogy ne ez legyen az elsődleges. Fontos kell, de ne ez legyen az elsődleges. Mert hogyha ez az elsődleges, akkor úgy van a világban, hogy az a dolog, amivel foglalkozunk, amire figyelünk, azzal egyé válunk. Hogyha a kenyérkeresettel a munka áll a középpontba, akkor egy kicsit mi is olyanok leszünk, mint a munkánk. A munkánk részévé válunk. Azonban, hogyha az első az Úrral való kapcsolat, a lelki dolgok, akkor lelki emberek leszünk, és nem testi emberek. Ez egy hihetetlenül fontos dolog. Így lehet igazán mély tartalma a mai hálaadásnak is egyébként. Hiszen tudjuk azt, hogy Isten ajándéka a kenyér. Az a kenyér, amely mindennapos eledelünk, amelyet most itt ünnepi formában is láthatunk a szószék mellett nemzeti színű szalaggal átkötve, amely ízletes és finom, de mindez csupán rámutat valamire. Rámutat, hogy az életnek a forrása az nem tőlünk van. Az élet az nem olyan, hogy önmagában fejlődött ki, és továbbra is reprodukálja önmagát, hanem az élet valakinek az ajándéka. A Szentírás, az Ószövetség első lapjain erről tesz bizonyságot, hogy Isten adta az életet. Ő teremtette ezt az életet, és ez továbbra is így van. Tehát ez nem úgy működik, kedves testvéreim, hogy a Bibliába elolvassuk, és akkor történt egyesek szerint 6000 éve, mások szerint több millió éve teremtés, aztán becsukjuk a Bibliát, azt félretesszük, elhisszük, de ma már más van. Nem. Isten folyamatosan teremti, és folyamatosan gondot visel az életről, most is. És amikor új kenyérért adunk hálát, amikor a mindennapi kenyérért is hálát adunk ezáltal, akkor értsük meg ezt, hogy az élet forrását vesszük magunkhoz. Minden napon az ő akarata az, hogy élhetünk. Az ma, a ma reggeli napon fölkelhettünk egyáltalán. Az, hogy itt lehetünk, és egyik dobbanás után jön a másik szívdobbanás, és veszik a levegőt. Ez mind az ő életenergiájának köszönhető, nélküle nincs élet. És az új kenyérben ezt is ünnepeljük. Nyilván fontos emlékezni a munkásokra, emlékezni a betakarításra, hálát adni az anyagi javakért. De ezek az anyagi javak olyanok, mint van egy olyan jelenség a mélytengerek mélyén, hogy a föld mélyéről folyékony láva, azaz magma jön elő, és amikor kiért a tengerfenék felszínére, akkor egyből megmerevedik. De ez a magma minduntalan változtatja a formáját a tengerfenéknek. Ugyanígy van a valós élet és lelki világosság, és a felszínen lévő fizikai élet. A lelki élet határozza meg a felszínt. Hogyha nincs az élet, azaz Istennek a közelsége ott a mindennapjainkban, akkor a felszín is olyan lesz. És amikor látjuk a felszínt, látjuk a kenyeret, látjuk az élelmet, az ételt, az italt, amelyekért hálát adunk, akkor elsősorban azért adjunk hálát, aki mögötte van. Azért a hatalmas erőért, aki mindezt létrehozta a mi életünkbe. Így lehet, úgy gondolom, hitelesen hálát adni, és emlékezni az Úr gondviselő szeretetéért. Igen, ő szeret. Ez az elsődleges, és ebből következik mindaz, amit jó szívvel elveszünk. Ő szeret, tehát ad egy új napot. Ad egy hálaadó napot most, augusztus 21-én. Ő szeret, tehát táplál. Úgy gondolom, legtöbben ettünk ma már. Ő szeret, tehát lehet életünk. De a lényeg az ő szeretete. Az a szeretet, amely ezt az egész világot létrehozta, amely ezt a világot szabadnak teremtette, a szabadság útján eltévedt embereket Jézus által megváltja, megváltotta és megváltja folyamatosan. Aki nem érzi és nem keresi az Isten szeretetét, tényleg nem tud mit tenni, csak hajtani, dolgozni, küszködni és aggódni. És ez lesz a minden. Ez vonja bűvkörébe. És nem tud föltekinteni, és itt él a földön, a felszínen. És azt gondolja, hogy ami a felszínen van, az a valóság, holott tudjuk jól, hogy visszatérve az előző mélytengeri példához, hogy a földnek a elsöprő nagy hányada az ilyen folyékony, izzó magma. De mi itt a felszínen ezt látjuk, és nem látjuk azokat a hatalmas energiákat, amelyek egyébként a Föld mélyében benne vannak. Az élet is ugyanilyen. Látjuk a felszínét, de tudnunk kell nekünk hívő embereknek, hogy az Isten ereje az, az ő szeretete az, ami fenntartja ezt az egész világot. És az ő kegyelme az, hogy még nem pusztult el ez a világ. Ennek a bűvkörébe éljünk, ezt keressük. Keressük az ő jelenlétét. Keressük abban az apró dolgokban, amelyeket minden nap megtapasztalunk. Keressük a mai napon a kenyérben. A keresztjének életében a hit mélypontjain azonban mi is gürizünk, aggódunk, keressük és kutatjuk a betevőt. Adja Isten, hogy minél többször tudjunk felemelkedni, és látni azt, hogy az ő országát és igazságát érdemes először keresni. Hozzánk is szól tehát a mindenható. Hozzánk is szól, akik megdöbbenve hallgatjuk a híreket, és bizonnyal úgy tűnik, hogy joggal aggódunk. Aggódunk a vízünk miatt, aggódunk a zöldségek és a gyümölcsök termesztése miatt, a minősége miatt, aggódunk a különböző hústermékek miatt, amelyeket folyamatosan megfertőznek, vagy megfertőződnek, aggódunk az adalékanyagok miatt, aggódunk a kenyér miatt, és sok mindent megteszünk a több keresetért, a nagyobb haszonért, és csűrjük, csavarjuk gondolatainkat, hogy minél jobban jöjjünk ki. Ilyen fáradozásaink és fáradtságunk közepette, ahogy az ókori kenyérkeresőknek, hozzánk is szól Jézus, ne veszendő eledelért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért. A ma emberének mondja ezt az Úr Jézus. A ma emberének, akik még buzgóbban és még nagyobb elánnal keresik a javakat. Jézus szól hozzájuk. Nem azt mondja, hogy távozzatok tőlem, átkozottak, hanem még tart a kegyelmi idő, és mondja, hogy ne veszendő eledelért. Milyen kedves és szelíd ez a hang. Tudva azt, hogy mondhatna azt az Úr Jézus, hogy semmi közöm hozzátok, ti nem is engem kerestek. De nem ezt mondja, hanem azt mondja szeliden, hogy ne veszendő eledelért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért. A történetben szereplő embereknek kezd megnyílni a szemük a történet végére, és eljutnak odáig, hogy már vallásos kategóriákba gondolkoznak, nem csak a kenyérben, és azt kérik Jézustól, hogy Uram, add nekünk mindig ezt a kenyeret. És ezek után jutnak el kenyér keresésű valódi céljához. És talán reggel, amikor elindultak, nem is gondolták, hogy sokkal értékesebb dolgot találnak a mindennapi betevő falatnál. Megtalálják az élet kenyerét, megtalálják az életet, megtalálják az élet forrását. Jézus ugyanis azt mondja nekik, én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg, aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. És itt már nem az árpából vagy búzából sütött kenyérről van szó, hanem világosan és egyértelműen mondja ki az Úr Jézus, hogy ő az élet kenyere, és a 33. versben pedig, mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak. Eszünkbe jut e helyen Ezékiel prófétának a látomása, aki egy csonthalmokkal teli völgyben jár látomásában, és egyszer csak megjelenik a lélek, és illetve hát a próféta prófétál a léleknek, a lélek megjelenik, és megtölti élettel azokat a száradt, halálra ítelt, rég elhunyt csontokat. Így teheti Isten az emberi világ anyaghalmazát igazán életté. És így telheti a mi életünket is valódi életté, hogy ne csak, bocsánat a kifejezésért, de anyaghalmaz legyünk. Ne csak az elemeknek a sokasága, ahogyan nagyon sokan elképzelik egyébként a biológiai életet, hogy csupán az elemek sokasága, egy jól működő szerkezet az emberi test. Nem, élünk. És ez egy olyan minőség, amelyet az Úrtól kaptunk. Életének valódi közepére érkezik meg az, aki Jézushoz megy, mert ő benne nyugvó pontra jut minden szomjúság és éhség, minden vágy és indulat, amelyek gyakran csak egymást gerjesztik. Benne nyugvó pontra jut a bűn adósság is. És ami köré szerveződik, és hogyha mi köré szervezzük az életünket, akkor az új értelmet nyer. Jézus az igazi kenyér. Ő a kenyér. És mindaz, ami a kenyérrel kapcsolatban igaz a földi világban, az, hogy táplál, jó ízű, mindenféle ételhez illik, dolgozunk érte hálaadással, megszegjük az igaz Jézusra is, mert ő is táplál, a vele való élet jó ízű, és minden személyiséghez, emberélethez harmonikus kapcsolódással illeszkedik. És mindaz, ami a kenyérben, az anyagszerűségében töredékes, hogy elfogy, megromlik, kiszárad, adalékanyagokkal töltik meg, hamisítják, Jézus Krisztusban nem áll fent. Mert ő valójában kenyértápláló ereje is. Mert ő örökké való, változhatatlan és elegyítetlen tisztaságú. Az élet kenyerét megtalálhatjuk nagy kereséseink közepette. Bolyongó útjainkról hozzájuthatunk, amikor keresünk földi dolgokat, egy hatalmasabb kincset találhatunk meg. Amikor szemellenzősen túrjuk, keressük és hajtjuk a javakat, ő ránk néz, és megszólít, engem keresel, valóban engem keresel, én itt vagyok, igen. Ő megtalálható itt is, amikor a földi kenyeret magunkhoz vesszük, megtalálható ebben a szertartásban, amely évszázados hagyományokra néz vissza, megtalálható az úrvacsorában, életünk minden dolgában. Adja Isten, hogy amikor keressük, és magunkhoz vesszük a kenyeret, nekünk is felragyogjon a Krisztus most és életünknek minden napján. Amen. Urunk Istenünk, jó ízű a kenyér, és örülünk, hogyha minden nap élhetünk vele, ott, hogy tudjunk veled való közösségben élni így módon minden napon. Így tápláld a mi életünket, ahogy tápláltál a mostani igével, és tudjuk, hogy amikor egy-egy problémával, bűnnel, konfliktussal hozzád fordulunk, akkor te úgy megoldod azt, és úgy táplálsz bennünket, hogy az valóban megoldódik. És nem kell újra törnünk az agyunkat, és gondolkozni, és aggódni, és félni. Így szeretnénk a te kezedbe helyezni életünket. És így adunk hálát minden jó téteményedért. Láthatókért, és láthatatlanokért. Olyan dolgokért, amelyek mindennapiak, és olyan dolgokért, amelyek csodaszámba mennek a mi életünkben. Így visszük eléd életünket, Istenünk, így visszük eléd azoknak az életét is, akik a mi szeretteink, akik közel állnak hozzánk, így visszük eléd azoknak az életét, akik most gyászoló szívvel vannak itt, akik fájdalmasan el kellett váljanak szerettüktől. Erősítsd meg őket abban a reménységben, abban a szilárd hitben, hogy te nálad van a hazaérkezés. Kérünk, áld meg szeretteinket, családjainkat, imádkozunk gyülekezetünkért és magyar népünkért. Jézus Krisztus nevében, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében övé a dicsőség, most és az örökké valóságban. Amen.